Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Szülőként és pedagógusként sokszor azt érezzük, hogy a digitális világban nincsenek kapaszkodóink. Vannak tiltások, vannak félelmek, de nagyon kevés a valódi iránymutatás. A közbeszéd a képernyőidőről szól, miközben valójában nem is ez a legfontosabb kérdés, de hogy miért érezzük azt, hogy ebben a témában inkább csak riogatás van, mint hogy valódi segítséget kapnánk? Miért lett a képernyőidő a fő téma, miközben sokkal mélyebb problémákról kellene és kell beszélnünk, akár a mai műsorban is? És legfőképpen kinek a feladata egyáltalán, hogy a gyerekek jól legyenek a digitális térben. Erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Antal Eszter, az EduTech Hungary ZRT vezérigazgató helyettese, aki tanárként indult, és ma is pedagógiai szemüvegen keresztül látja, nézi a technológiát és ezt az egész helyzetet. Eszter, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon szépen köszönöm, Judit, és én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Mielőtt a digitális kérdésekről beszélgetnénk, kezdjük a legelején, mert hogy a legfontosabb ebben az egészben a tanterem, legalábbis én úgy tudom, hogy a te életedben az, mindig is tanárnak készültél?
Igen, igen. Én azért is tanultam a tanárszakon, egyébként földrajztörténelem szakos tanárként végeztem, mert ténylegesen a gyerekekkel akartam foglalkozni, és azon szerencsések közé tartozom, akik kipróbálhatták magukat abban a hivatásban, amit nekik szánt a sors. Tehát amikor én kiálltam először a katedrára, akkor én azt éreztem, hogy a helyemen vagyok.
És hát ugye tanárként és hátrányos helyzetű gyermekekkel kezdted ugye a pályádat. Mit tanított neked ez az időszak a gyerek jólétről? Mert hogy ma már beszélünk gyerek jólétről, de lehet, hogy amikor kezdted, akkor még ebben a formában erről nem volt szó.
Nem, ez a 2010-es években vagyunk, és alapvetően nem kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoztam, hanem olyan iskolában tanítottam, ahol voltak állami gondozott gyerekek.
És egy teljesen más világba is beleláttál ezáltal,
igen,
hogy
igen, tehát
milyen
hogy
problémákkal küzdenek.
Hát igen, ott számukra teljesen mások voltak a prioritások, tehát nem feltétlen a tanórán való megfelelés, vagy a tananyag elsajátítása volt elsődlegesen a fő szempont, hanem a nagyon korai éveikben már felnőtteknek szóló és felnőtteket érintő bajokkal kellett szembenézniük.
És hát, hogyha te pályádat, szakmai pályafutásodat nézzük, akkor nagyon sok tanteremben oktattál, fogalmazzunk így, mert igen, hogy a felnőtt képzésben is szerepet vállaltál. Mi hajtott, mi okozta ezeket a váltásokat az életedben?
Sajnos egy élethelyzet úgy hozta, hogy a tanári pályát meg kellett szakítanom, viszont azzal mindig is tisztában voltam, hogy ezzel a témakörrel szeretnék foglalkozni.
Tehát elszakadni nem akartál.
Egyáltalán nem, és valamiért úgy is hozta a sors, hogy nem is hagyta, hogy én ettől nagyon eltávolodjak. A tanárságot követően pályaválasztási tanácsadással foglalkoztam, amely gyerekeknek szólt és felnőtteknek. Itt csoportos foglalkozásokat is tartottam, önálló beszélgetéseket, önálló tanácsadásból is nagyon sokban volt részem, ahol egy kicsit a pályaíveket tudtam megismerni, illetve mi az, ami a gyerekeknek segítséget nyújthat abban, hogy is kezdjék el az életüket, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas téma volt, és azt követően pedig igen, a felnőtt képzéssel töltöttem jó pár évet.
És utána jött a digitális módszertani központ, hogyha jól tudom, ahol szintén sokat tanultál a szakmáról. Mit hoztál onnan magaddal?
Nagyon fantasztikus kollégákkal dolgozhattam együtt, és teljesen új szemléletet kaptam. Egy nagyon új perspektíva volt az, ami rávilágított arra, hogy itt a digitalizáció már teljes mértékben megjelenik a tantermekben is, és hogy milyen fontos szerepe van ebben a felnőtteknek, hogy a gyerekeket hogyan tudjuk segíteni.
És hát utána jött az EduTech, és akkor meg is érkeztünk ahhoz, hogy most mivel foglalkozol, hogyha az EduTechről beszélünk, ugye oktatás, technológia, neveléstudomány, digitális gyermek, jól lét, azok a területek, amiket ti képviseltek. De nézzük kérlek ezt a gyakorlatban, hogy ez mit is jelent, hogyan tudjátok a szülőket vagy a szakembereket segíteni, mi a cél?
Ugye, hogyha a gyermekek digitális jólétére gondolunk, akkor az napjainkban az egyik legfontosabb nevelési és társadalmi kérdés. Hiszen, hogyha ma egy gyerekről beszélünk, akkor elválaszthatatlan az offline és az online világ körülötte. És azt hiszem, ez mindannyiunkat érint. Tehát legyünk pedagógusok, szülők, szakemberek, bárki, aki a gyermekek életére hatással van. És mi teljes mértékben azt képviseljük, hogy ez egy közös ügy, és erre csak közösen tudunk reagálni.
Tehát itt partnernek kell lenni a szülőnek, a tanárnak, a digitális jóléttel foglalkozó szakembernek, tanácsadónak, ha jól értem. Beszéljünk arról, hogy pontosan mivel foglalkoztok, mi a célotok, mit építetek.
Igen, tehát nagyon más szemszögből nézzük ezeket a dolgokat a szereplők, de azt gondoljuk, hogy ez egy olyan kérdés, amire csak és kizárólag közösen tudunk válaszolni. És ezért hívtuk mi létre az ETTEK koalíciót, mert teljes mértékben hiszünk abban, hogy együtt kell gondolkodnunk és cselekednünk, ezért nekünk az a célunk, hogy összekapcsoljuk a területképviselőit, a szakembereket, a szülőket, a pedagógusokat, hogy közösen tegyünk a megoldásért. Azért, hogy a gyerekek tényleg egy biztonságos digitális környezetben nőjenek fel. És talán itt a legfontosabb azt figyelembe vennünk, hogy itt mindenkinek a saját eszközével kell hozzájárulnia ehhez a fő célhoz. És mi úgy látjuk, hogy mi abban tudunk főként előre látóak lenni és segíteni a szereplőknek, hogy különböző ajánlásokat hozunk létre, ezekre épülvén edukációs programokat szervezünk, amelyel próbáljuk a témát közelebb hozni akár a szakértőknek vagy a pedagógusoknak konferencia szinten, vagy családi napokat szervezünk, ahol a szülők kézzelfogható megoldásokat kaphatnak, de nem utolsó sorban szeretnénk ezt a közösséget összefogni, és megszorítani akár a döntéshozókat is abban, hogy ajánlásokat készítünk, hogy ténylegesen edukáljuk a közösséget azért, hogy mindenki egy felelősségteljes döntést tudjon hozni a nap végén.
És a nehézséget, vagy a kihívást én ott látom, hogy mindegyik célcsoportot másként kell megszólítani, más információkat kell adni, másfajta csatornákon kell velük kommunikálni. Gondolom akkor azért erre napi szinten választ kell adnotok.
Így van, ez teljes mértékben megfelel a valóságnak. Például mi azért nagyon hangsúlyozzuk, hogy ugye nagyon élénk diskurzus folyik már a kamaszok digitális jólétével kapcsolatban. Ez egy ilyen világszintű beszélgetés, ha lehet ezt így mondani, de mi nem szeretnénk elfeledkezni a fiatalabb korosztályokról sem, a 0-9 éves, 0 és 9 év közötti gyerekekről, mert rájuk ugyanolyan veszélyek leselkednek, mint a felnőtte, vagy a nagyobb gyerekekre. Úgyhogy itt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt a párbeszédet megnyissuk.
Behoztad a beszélgetésbe, hogy nem mindegy, hogy hány éves a gyerek, és kiemelted a 0-tól 9 éves korig tartó időszakot, és akkor folytassuk innen, és utána majd boncolgassuk, mert hogy egyáltalán nem mindegy, hogy tiltjuk vagy engedjük, hogy ezt hogyan tesszük, és ezekről majd mind-mind részletesebben beszélgetünk, de kezdjük a 0-tól 9 éves korig, hogy te mit látsz.
Sajnos ezt nem csak én látom így, hanem szakértők is, az NMHH kutatói is, hogy körülbelül 10 év a választóvonal, ugyanis Magyarországon átlagosan olyan 9 és 10 év körül kapják meg a gyerekek az első okostelefonjaikat. És nekünk szülőknek, meg pedagógusoknak és a gyerekeket körülvevő embereknek az a kötelességünk, hogy felkészítsük a gyerekeket arra, hogy amikor majd megkapják ezt a mobiltelefont, akkor ezt teljesen felelősségteljesen tudják alkalmazni, használni, hogy ne alakuljanak ki a függőségek, amelyektől annyira félünk. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy...
És egyébként jogosan félünk.
Természetesen, de egy kicsit azt szoktuk mondani, hogy ugyanúgy meg kell tanítani használni ezeket az eszközöket, vagy a technológiákat a gyerekeknek, mint amikor megtanítjuk őket bekötni a cipőfűzőjüket, vagy kulturáltan étkezni. Mert szinte, ahogy már kijönnek az anyaméből, ott vannak az eszközök, olyan emberek veszik őket körül, akik használják őket nap mint nap.
És hát akkor a szülői mintáról is beszélhetünk majd, meg nagyon sok mindenről, hogy ők igen, ugye mit látnak, és hogyan szocializálódnak.
Igen, és hogy itt jön a mi feladatunk, hogy a teljes nulla képernyőidőtől, a tiltástól eljutni oda, hogy egy tudatos felhasználó váljon a gyerek. Úgyhogy mi ebben próbáljuk segíteni a szülőket, ekkor szoktuk mondani nekik, hogy ezt kell kialakítaniuk, ezeket az éppen jó zónákat, mert hogy azt kell látnunk, hogy önmagában nem a technológiával vagy az eszközzel van a baj, hanem azzal, hogy ezt hogy használjuk, hogy milyen minőségben, milyen keretek között, mikor használjuk, és hát ami a legfontosabb, hogy milyen életkorban használjuk ezeket. És a szülőknek talán ott van a felelőssége, hogy kialakítsák azokat a tereket, azokat az időpillanatokat, vagy tevékenységeket, amikor mondjuk nem engedik be a telefont, vagy meglátják azokat az élethelyzeteket, amikor sajnos használniuk kell, vagy segítséget nyújthat az eszköz használata a gyermeknél. Tehát abban szeretnénk őket edukálni, hogy felelősségteljes döntéseket tudjanak hozni nap mint nap, és hogy ez ne egy nyomasztó téma legyen a számukra.
És azt gondolom, hogy nagyon fontos azt megfogalmaznunk, vagy kimondanunk, hogy miért félrevezető, amikor a vita kizárólag a képernyőidőről szól.
Azért, mert nem az a fontos, hanem az, hogy ezt milyen minőségben használja az a gyermek. Erre mi több ajánlót készítettünk, és ezekről is majd nagyon szívesen beszélek, de azt gondolom, hogy a szülőknek egy kapaszkodó és fogózkodó kell, egy checklist, hogyha ezen végig mennek, és végig gondolják, hogy megtettem-e, vagy kérdésekre normálisan, megfelelően tudok válaszolni, akkor biztonsággal hozhatom meg a döntéseimet. Tehát akkor az egy egészséges folyamat, vagy használati mód lesz a gyerekeinknek. És nem feltétlen a tiltása jó, hanem nekünk ki kell találnunk azt, hogy mi az, ami a mi élethelyzetünkben, a mi gyerekünknek a lehető legjobb megoldás.
Most a gyerekekről beszélgetünk, de a gyerekek kapcsán ugye a felnőttek a kulcsai ennek a kérdésnek. Hogyan látjátok, mekkora az információ hiány, vagy a dezinformáció, tehát hogy a szülők, vagy mi szülők hogyan állunk ehhez a kérdéshez?
Azért is fontos a szülőket, a pedagógusokat, vagy akár a gyermekorvosokat, segítőket bevonni ebbe a témába, mert úgy látjuk, hogy a 9 éves, 10 éves korosztályig rajtuk keresztül lehet megszólítani a gyerekeket. Tehát őket kell edukálnunk ahhoz, hogy eljusson a gyerekekhez, és egy tudatos média használat kialakuljon minél korábban a gyermekek körében. A szülőknél sajnos azt tapasztaljuk, hogy kétfajta szülő létezik. Az egyik az a típus, aki nem tudatos, akiknél rendkívül nagy a képernyőidő. Nem foglalkoznak ezzel a témával kifejezetten.
Tehát itt napi sok óráról
napi
beszélünk.
Sok óráról van szó, akár nevelési célzattal adják oda a gyerekeknek a telefont, vagy ha olyan élethelyzet van, ami számukra egy kicsit kellemetlenebb, vagy tudod, ez a nagyon sír a gyerek a boltba, akkor inkább odaadom, nézzem valami, csak ne rám figyeljen mindenki, vagy ne legyünk annyira feltűnőek. Szóval ez
tehát
nem
egy digitális babysitter.
Igen, azért sokszor azt hiszem, hogy látjuk.
A piciknél, ami előfordulhat.
Igen. És van az a fajta szülő, őket szoktuk a tudatos szülőknek hívni, akik nagyon is foglalkoznak ezzel a témával. Viszont félő volt számunkra, hogy nekik annyi információ áll a rendelkezésükre nap mint nap, akár online, könyvek formájában, és tényleg egy olyan élénk párbeszéd folyik már erről, hogy nem tudják ezeket az információkat rendszerben elhelyezni. És emiatt egy ilyen bűntudat, szorongás vagy félelem alakul ki bennük. És mi is azt vettük észre, hogy az anyagainkat főként ezek a szülők, ezek a típusú vagy fajta szülők olvasták.
Akikre egyfajta iránymutatásra van szükségük.
Igen, és ezért a mi anyagaink abban mások, hogy próbáljuk ezt a többlet információt kordában tartani, és hogy megnyugtatni őket, hogy jól csinálják, amit csinálnak. Olyan ajánlókat adni, amelyeken keresztül, ha végig mennek, akkor egy magabiztos döntést tudnak hozni, és tényleg egy egészséges környezetet tudnak teremteni a gyermekeik számára.
És akkor erre most gyorsan rá is kapcsolódnék, amit mondtál, hogy te hogyan látod, mit jelent az, hogyha egy gyerek jól van a digitális térben? Mert hogy minden szülő erre kíváncsi, mikor van jól a gyereke?
Ez érdekes egyébként, mert most pont megkérdeztünk egy rendezvényen gyerekeket erről, és azt kamaszok voltak, azt fontos tisztáznom, nem tudták megfogalmazni, hogy mi számukra a jól lét. De ez talán tényleg felnőttként is nagyon nehéz lehet. Mi úgy állunk ehhez hozzá, hogy a digitális jólét az alapvetően az offline és online egyensúly megtartását jelenti. Tehát, hogy nagyon finom a határvonal, hogy mi az, ami lehetőség, és ami veszélyt jelent, akár számunkra, akár a gyermekeink számára. És azt gondolom, hogy szülőként ezt kell nekünk meghatároznunk, hogy az online időnk, vagy az online világ az egyszerűen ne nyomja rá a bélyegét a gyermekek mindennapjára, hogy meglegyen a normális élményviláguk. Ne befolyásolja az offline életüket.
Amikor bizonytalanok vagyunk, ugye hajlamosak vagyunk a végletekhez nyúlni, hogy vagy tiltunk, vagy mindent megengedünk, de nem keressük meg azt az egyensúlyt, ami mondjuk a gyerekünknek, meg nekünk is jó lenne. Miért vagyunk hajlamosak inkább belecsúszni ezekbe a végletekbe? Ti ezt hogyan látjátok?
Hát egyrészt azt gondolom, hogy maga a végletesség az semmiben nem jó, nem célra vezető, és biztos, hogy már nagyon elcsépelt ez a gondolat, hogy az arany középút, de azt gondolom, hogy ez itt is megállja a helyét. És itt is mindig azt kell végig gondolnunk, hogy mi az, ami az mi életünkbe belefér, És egy kicsit itt jön talán a tanárságom a képbe, hogy ne felejtsük el, hogy a legfontosabb alapít, hogy ismerjük a saját gyerekünket. Mert a keretrendszereket csak akkor tudjuk alkalmazni, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mi működik a saját gyerekünknél, és mi az, ami egyáltalán nem. Itt gondolok arra, hogy ugye beszéltük azt, hogy 10 éves kor körül kapják a gyerekek az első telefon. De lehet, hogy van olyan gyerek, akinek ezt már 7 éves korban is oda lehet adni, mert tudatosan fogja használni, és valaki még alkalmatlan 12 évesen is, és benne van az, hogy veszélynek tesszük ki, és függőséget okozhat számukra. Úgyhogy mi itt abban biztatjuk a szülőket, hogy forgassák az ajánlásainkat, mert azok tényleg segítséget biztosítanak a számukra, és ezeket a kérdéseket segítik nekik eldönteni.
Nekem az jut ilyenkor az eszembe, hogy mondjuk mi történik hosszú távon, hogyha csak és kizárólag tiltunk.
Szerintem az egy nagyon kontraproduktív dolog önmagában a tiltás, tehát az egy ilyen édesebb gyümölcs lesz, ami miatt...
Tehát ha mindig ott van a felső polcon, de a gyerek nem éri el, akkor azt el
nyújtózkodni fogunk. Plusz hát azért nem sem tudjuk kizárni ezt a gyermekeink életéből, mert tényleg az élet minden szférájában szembe jön vele. Akár a tömegközlekedésen, az iskolában.
A kortárs csoportban, igen.
Hát, illetve az iskolában most már nem, és majd erre is ki is térhetünk, de a kortársai által bárhol láthatja, akár egy orvosi rendelőben, hiszen egy tableten kell kitölteni már egy beleegyező nyilatkozatot, amit ott a szülő kitölt mellette az ő érdekében. Tehát azt gondolom, hogy inkább itt a lényeg az, hogy megtanítsuk őket arra, hogy hogyan tudjuk használni.
Igen, mert arra is gondoltam, hogy annak is nagyon súlyos következményei vannak, ugye, ha mindent engedünk, mert ha jobban belegondolunk, mi felnőttek nagyon sok esetben önmagunkat sem tudjuk kontrollálni, nem tudjuk letenni a telefont, vagy a tabletet, vagy kikapcsolni a tévét. Hogyan várjuk el 10 éves gyerekektől, hogy ők ezt maguk megtegyék?
A példánkkal elsősorban.
Illetve akkor visszadobtad a labdát.
Igen. Egyrészt magunkat kell szabályoznunk, tehát tudatosítanunk azt, hogy ha a gyerekemmel vagyok, akkor bizony kevésbé veszem elő a telefont, vagy ténylegesen kijelölünk a már említett zónákat, hogy mondjuk az étkező az az a hely, ahová nem visszük be a telefont a családi vacsik alkalmával, vagy melyek azok a tevékenységek, amikor próbáljuk tényleg mi felnőttként is félretenni, és magunkra is ugyanazokat a szabályokat alkalmazni.
És akkor itt bejön a párhuzamos médiafogyasztás, hogy a filmnézés közben mondjuk még a sorcokat pörgetik a tinédzserek, és akkor már egy ilyen duplázás Igen. esetében vannak. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sokáig lehet menni, hogy és végig gondolni, hogy mik azok az élethelyzetek, amiket érdemes helyre rakni. De vissza mondjuk a fiatalabb korosztályhoz, mert ugye a 0-9 éves korosztályt említetted, és itt kell elsősorban dolgozni, hogy később ne legyen baj.
Így van, ezt nagyon jól mondod, és jól látod, hogy ha, mint mindenben, ha megalapozzuk fiatal gyermekkorban, amikor nagyon fogékonyak az új információkra, ha megalapozzuk ezeket a hozzáállásokat, akkor el tudjuk azt érni, hogy mire ők a saját döntéseiket meghozzák, akkor azok tényleg felelősségteljesek legyenek, és ne alakuljanak ki olyan káros szokások, amiknek most ki vannak téve. Ezért mi ténylegesen megalkottunk ajánlókat. Az első és nulladik lépés az volt, hogy egy ilyen 0 és 9 éves korosztály digitális jólétével kapcsolatban egy ilyen stratégiai alapon nyugvó döntéshozóknak szóló ajánlást készítettünk, de nem feledkeztünk meg a szülőkről, a pedagógusokról, illetve a szakemberekről sem, és részükre is megalkottunk 3 különálló ajánlati rendszert, amely nagyjából elérhető már vagy elérhető lesz a honlapjainkon, és ezekből főként a szülők számára, őnekik egy nagyobb csomaggal készültünk, számukra pedig 6 darab egyenértékű, különálló, egyesével is letölthető anyagot is ajánlunk, ami egy ilyen közös szempontrendszer alapján úgy kell elképzelnünk ezeket, mint egy ilyen checklistet, hogyha feltesszük magunknak a kérdéseket, akkor ki tudjuk alakítani azt az egészséges környezetet, vagy meg tudjuk vizsgálni a jelenlegi szokásainkat, hogy az segíti a gyermekünk épülését, vagy éppen valamilyen renoválásra szorul.
Tudsz egyébként 1-2 példát mondani, hogy milyen kérdések ezek? Tehát, hogy így a hallgatók, akik még nem jutnak most azonnal hozzá ezekhez a segítő anyagokhoz, tehát, hogy egy kicsit felkeltsük az érdeklődést, és elindítsunk egy gondolkodást.
Ó, ez a célunk, úgyhogy ennek erről nagyon szívesen mesélek. Létrehoztunk egy szempontrendszert, ez a 4K szempontrendszer, amely 4 tevékenységet tartalmaz, és ezt minden élethelyzetben nagyon fontos, hogy végig gondoljuk a gyerekünkkel kapcsolatban. Például itt van a kontroll kérdése, amiről ugye már beszéltünk, hogy nem az a kérdés, hogy mennyi időt tölt a gyermek a gép előtt, vagy a tablet előtt, vagy a telefon előtt, hanem azt, hogy a fölött milyen az irányítása. Tehát amikor azt veszük észre, hogy a gyerekünktől elveszük a telefont 2 mesenézés után, és idegrohamot kap, akkor bizony el kell gondolkodnunk azon, hogy itt valami már egy negatív irányba ment el. Tehát már foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Tehát itt javasoljuk, hogyha mondjuk nagy Isten engedünk 2 kicsi mesét, ami az életkorának megfelelő, akkor tisztázzuk a kereteket, hogy mondjuk 2 vagy 3 megnézhet, de a 3. után letesszük a telefont, és el kell érnünk azt, hogy a gyerek is érezze, hogy rendben, letesszük, és nincs tovább. Tehát ez ugyanolyan, mint amikor a játszótéren szólunk, hogy 10 perc múlva indulunk, és ne az legyen, hogy szegény gyereket ott sírva húzzuk ki a...
Mikor már 5-szörre számoltunk 3-ig.
Igen. Tehát ez nagyjából hasonló módon kell elképzelni. Tehát, hogy az offline életére ez már ne legyen hatással, amikor mondjuk elveszük tőle az eszközt. A másik a tartalom, a content, így jön ki a 4. az, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy az a tartalom, amit ő fogyaszt, az az életkorának megfelelő-e. Tehát itt figyelnünk kell arra, hogy például tesók esetében, testvéreknél, hogy amit a nagyobb gyerek néz, mondjuk 5-6 évesen, az nem feltétlen jó a 3 éves testvérénél. Lehet, hogy nála az a tartalom mondjuk rémálmokat fog okozni este, vagy egy félelem alakul ki benne, amire egy elsős körben nem gondolunk, hiszen mese-mese alapon. Aztán a kontextus nagyon fontos, hogy mikor használjuk ezeket az eszközöket, és itt lényeges felhívni a szülők figyelmét arra, hogy ténylegesen ne nevelési eszközként nyúljanak a telefonokért, tehát legyen meg a gyereknek is az a keret, hogy mikor használhatja, ne legyen egy társítása hozzá, hogy mondjuk, ha nem tudok enni, akkor előveszem a telefont, mert gyerekként elém tették, vagy ha nagyon sírok, akkor megnyugtassanak vele, tehát hogy ne legyen egy ilyen képzett társítása hozzá. És a másik, ami nagyon lényeges és elengedhetetlen, az a kapcsolódás. Tehát, hogy figyeljünk arra, hogy főként kicsikorban, ahogy elkezdjük bevezetni, mindig legyünk ott, amikor használja a gyermek a telefont, és az azon lévő tartalmakat nézi. Mindig figyeljük, hogy nem kalandozik el, és ténylegesen biztonságos helyzetet teremtsünk, hogy mi ott vagyunk, és hogy ez tényleg egy átgondolt döntés legyen. Itt például különbséget kell tennünk, hogyha amikor a telefonon nézegetem a családi fotókat, az nem egy ártalmas dolog, az egy közvetítő eszköz. Vagy ha az is például mindig megengedett, és ez minden szakértő megegyezik abban, hogy 0 éves kortól is már lehetséges a videótelefon használata mondjuk a távol élő nagyszülőkkel, mert az is volt csak egy közvetítő, nem fogja a kommunikációt rontani a gyermek és a család között, hiszen látja a nagymama reakcióit, akár mondjuk a mesét olvas a nagypapa az unokájának. Ezek jó dolgok, ilyen esetben használhatóak. Aztán létrehoztunk egy csomagot, egy ugyanilyen kérdéscsomagot, ami abban segíti a szülőknek, hogyha az első mobiltelefont megveszi, akkor egy olyan szempontrendszer alapján tegye meg, amellyel biztonsággal tudja odaadni a gyermeknek a készüléket.
Azt javaslom, hogy folytassuk innen, mert hogy ez egy nagy téma, és ne vágjuk félbe, egy kis zene következik, utána pedig Antal Eszterrel, az EduTech Hungary ZRT vezérigazgató helyettesével beszélgetünk tovább, és akkor a témát feldobtuk, tehát amikor az első mobiltelefont odaadjuk a még kicsi gyerekünk, akkor ezt hogyan tegyük. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is sok szakmai tanács érkezik hamarosan, innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.